A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen! Most pedig fennállva folytassuk mi is Isten magasztalását. A 182-es számú énekünket énekeljük el karácsony ünnepében. Foglaljuk el helyünket, és a 327-es számú dicséretünket énekeljük el. Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe. Szeretném mondani, hogy itt elő van még néhány hely, hogyha letetszik ülni, akkor van rá lehetőség. Hallgassuk meg a karácsonyi történetet Máté evangéliumából, a második fejezet első 12 verséből.
Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Herodes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. Azok pedig azt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek haza. Isten áldja! Áldja meg az ige hallgatásunkat, jöjjetek testvérek, válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk neked, hogy ma annak az ünnepe van, hogy a te egyetlen fiadban testé lett az ige. Köszönjük, Uram, szeretetedet, amellyel tudtunkra akartad adni, hogy nem akarod a vesztünket. Köszönjük megelőlegezett kegyelmedet, hogy soha nem a jelenlegi állapotunkat nézed, hanem a te tervedet, amit meg akarsz valósítani, szent fiad és igéd által bennünk és velünk. Úr Jézus, te tudod, hogy hogyan fogadtuk először a rólad szóló örömhírt. Hálát adunk neked, hogy nem hagytad annyiban, hanem tényleg zörgettél, amíg ajtót nyitottunk neked. Könyörgünk, Úrunk, további türelmes munkádért, nézz ránk kegyelmesen. Köszönjük, hogy pásztorunká lettél, hogy az akarsz lenni. Taníts meg kiáltani hozzád, a te nevedet segítségül hívni. Dicsőítünk téged, Krisztusunk, hogy már a születéseddel proféciák teljesedtek be, úgy, ahogy meg voltak írva. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, hogy nem minden szavadat hisszük el. Kérünk, adj igazi hitet, nem kétkedőt. És kérünk, adj nekünk is vezetést igéd által. Bocsáss meg azt is, amikor szavaidra nem indulunk, pedig tudjuk, hogy indulni kellene. Kérünk, ajándékozz nekünk ezen a karácsonyon igazi rátalálást. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy ne tömjént, aranyat, mirhát, hanem szívünket, önmagunkat adjuk oda neked, hogy te rendelkezz velünk akaratod és jó tetszésed szerint. Így áld meg ezt a mai igehirdetést is, áld meg hétköznapi Isten tiszteletünket, hogy ne álljon meg az igéd munkája bennünk, ha kilépünk a templomból. Nincs semmi érdemünk, Urunk, de Krisztusért csak benne bízva, a királyok királya előtt tértre hullva, kérünk, könyörülj rajtunk. Ámen.
Amen. A bűnbocsánat evangéliumát Mikeás próféta könyve 7. fejezetének 18. verséből olvasom. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Amen. A 164. dicséretünk 3. versszakát énekeljük, dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 4. fejezet 16. verséből. A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Amen. Foglaljunk helyet. Ha feltennénk az utca emberének a kérdést, hogy mi a karácsony lényege, akkor lehet, hogy sokan már nem is tudnának válaszolni rá. Azok, akik eljönnek Isten házába, azok, akik most együtt vagyunk, valószínűleg tudjuk, hogy Jézus Krisztus születésnapját ünnepeljük. Ezzel kapcsolatban szeretném feltenni a következő kérdést. Tudjuk-e, mikor született Jézus Krisztus? Logikusnak tűnik a válasz, hogy december 25-én, hiszen ekkor ünnepeljük. Az igazság azonban az, hogy egészen biztos, hogy Jézus nem december 25-én született. Erre nézve maga a Biblia ad nekünk felvilágosítást. Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy azon a napon, amikor Jézus a világra jött, pásztorok legeltettek a Betlehem környéki mezőkön. Abban az időben ugyanakkor nem legeltethettek pásztorok a Betlehem környéki mezőkön, mert mihelyt beköszöntött a rossz idő, legkésőbb november végén a pásztorok fogták a nyájaikat, bevezették egy akolba, és egészen ott tartották őket március elejéig, a tavasznak a beköszöntéig. Tehát Jézus nem születhetett decemberben. Mikor született akkor? Az a helyzet, hogy a Biblia erre nézve nem ad nekünk közelebbi felvilágosítást. Az év 365 napja mínusz a téli időszak bármelyik napján világra jöhetett a mi Urunk. A kérdés, hogy akkor miért éppen december 25-én ünnepeljük? Ha nem tudjuk mikor, de akkor biztos nem, akkor miért éppen ezen a napon ünnepeljük? Van ennek egy nagyon egyszerű magyarázata, egy jelképrendszere, és azt gondolom, hogy nem baj, hogy ezen a napon ünnepeljük. A régi keresztények ugyanis olvasták az igét, és azt olvasták ki belőle, hogy Jézus a világ világossága, aki azért jött erre a földre, hogy az emberi lelkek sötétségébe bevilágítson, hogy elhozza az üdvösségnek a fényét. És azért választották december 25-ét, mert pár nappal ezt megelőzően van az úgynevezett téli napforduló. A téli napfordulóig egyre több a sötétség. Biztosan tapasztalták már sokan, hogy ahogy halad előre az ősz, ahogy belépünk a télbe, mindenkinek a kedve egyre borúsabb. Hát egyre kevesebb a fény. Ez ránk telepszik. De a téli napfordulót követően minden nap 2-3 perccel több lesz a világosság. És innentől kezdve az ember jobban érzi magát. Hát így akartak utalni Jézus születésére, hogy amikor ő elérkezett ebbe a világba, akkor óriási volt a sötétség, a lelkünkben is, meg mindenki másnak a lelkében is, de onnantól kezdve valami megváltozott. Aki ezzel a Krisztussal találkozik, annak az életében egyre több lesz a fény. Azért választottam ezt az igét, mert szeretném bemutatni, hogy miféle világosságot hozott el nekünk Krisztus. Hogyan világít be lelkünknek a sötétségébe. Az első terület, amit Jézus megvilágít, az egy kicsit szomorkás terület, nevezetesen a bűneink. Úgy vagyunk a bűneinkkel, mint amikor valaki látogatóba jön hozzánk, és pontosan tudjuk, hogy hol van a kupi a lakáson belül, mi az, amit nem szeretnénk megmutatni. És ilyenkor úgy vezetjük a vendéget, hogy csak azt ne lássa. Bevezetjük az úgynevezett tiszta szobába, megmutatjuk, hogy mivel készültünk, de véletlenül se nézze meg a konyhát, mert ott felfordulás van. Véletlenül se nézzen be ide vagy oda, mert meglátná, hogy nincs nálunk múzeumi rend. Hát a bűneinket is rendszerint így szoktuk takargatni. Lehet, hogy valaki a következő néhány percet is így hallgatná végig, hogy jaj, legyünk már ezen túl, de hadd bátorítsak mindenkit azzal, hogy szembe kell nézni a kupival, a lelkünkben uralkodó kupival is, mert ha tudjuk, mi van ott, akkor tudunk tovább lépni. Jézus tehát rávilágít a bűneinkre. Néhány példát a bűnnel kapcsolatban szeretnék felsorolni, méghozzá a Jézus korabeli, az első karácsonyt övező példákból. Az első ilyen példa az érdektelenség. Jézus születése kapcsán annak idején nagy volt az érdektelenség az emberekben. A következőt olvassuk. És történt, hogy amíg ott volt, eljött születésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Hát képzeljük el, hogy megérkezik József és Mária. Mária már bármelyik pillanatban megszülheti Jézust, és keresik, hogy hol lehetne sorát ejteni mindennek. És nem találják. József Betlehemből származott. Valószínűleg kiterjedt rokonsága élt még a városban. És sehol nem adtak neki egy helyet, hogy na akkor gyertek be ide. Elmentek a fogadóba, ott sem adtak nekik helyet. Hát micsoda érdektelenség ez. Amikor valaki így el tud menni egy szülőasszony mellett, ráadásul egy rokon szülőasszony mellett, akkor az a teljes apátia. Amikor ez jellemzi az embereket, az már nagyon szomorú állapot. Olvasunk egy másik bűnről is ebből az időből. Ez nem más, mint a hatalomvágy. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Amikor Heródes király nyugtalanná lett, az nem a lelkiismeret furdalásnak a nyugtalansága volt. Nem arról szólt, hogy megszületett a megváltó, és én erről nem tudtam. Jaj, de jó lenne végre oda menni és átadni neki a hatalmat. Pont ellenkezőleg. Ő azért nyugtalankodott, mert azt mondta, hogy hát nekem hatalmam van. Ha megszületett az új király, mi lesz az én hatalmammal? Heródes egy hatalommániás ember volt. Minden értéknél többet jelentett számára az a hatalom, amivel mások fölé emelkedhetett. Egy harmadik bűnről is olvasunk, ez nem más, mint a gyilkosság. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, ahhoz az időhöz mértem, melyet a bölcsektől megtudott. Egyébként ez a Heródes nem csak ezeket a kisgyermekeket ölette meg. Jól tudjuk az ő életrajzíróitól, hogy ő még a saját családjában is mészárlást rendezett, a saját gyermekeit is kiirtotta, azért, mert attól félt, hogy elveszik tőle a hatalmat. Hát ilyen az, amikor valakinek az életében a hatalom a legfőbb érték, és ennek megtartása érdekében bármire hajlandó. Tehát látjuk az értektelenséget, látjuk a hatalommániát, látjuk a gyilkosságot. Az első karácsonyt ezek a bűnök övezték. Hát van-e olyan bűn ezek között, amelyikben önmagunkra ismerünk? Remélem, hogy gyilkosságot még nem követtünk el, bár lehet, hogy gondolatban már igen. A másik két bűn azonban manapság is gyakran előfordul, minket is komolyan megkísérthet. De annak érdekében, hogy jobban önmagunkra ismerjünk, még néhány bűnt szeretnék felsorolni. Olyan bűnöket, amelyek talán a karácsonyi asztal körül is elő szoktak fordulni. Amikor a tágabb család összejön, nagyon sokszor az emberekből előjön a harag. Egy régi, rendezetlen számla miatt. Az egyik családtag mondta, amit mondott, tett, amit tett, és ezzel a másikat nagyon komolyan megbántotta. És nem történt meg a bocsánatkérés, és nem történt meg a bocsánatadás sem. Ott van egy szálka, jó nagy szálka, és amikor összejön a család, előjönnek sokszor ezek a régi sérelmek. És noha ott ülnek a szép fehér terített asztal körül, mégis csak a mocskolódás, csak a fájdalom tör elő belőlük. Vagy ha nem a régi sérelmek, akkor az újak, mert valamiben nem tudunk egyetérteni. Én így látom a dolgokat, te úgy látod a dolgokat, nekem ez a politikai meggyőződésem, neked az a politikai meggyőződésed, és már is kész a veszekedés. A harag korunk egyik nagy kísértése. Vannak, akik ezt elkerülendő, különösen így a karácsonyi látogatások alkalmával elhatározzák, hogy semmi ilyesmiről nem fognak beszélgetni. Semmiről, ami fontos dolog, ami ellentéteket szülhet. Akkor miről beszéljünk? Hát beszéljünk az időjárásról. Hát nem vagyunk angolok, de azért mi is tudunk beszélni az időjárásról. Fehér karácsony lett az idén. Hát nem lett fehér karácsony. Pedig régen milyen jó volt gyermekkoromban. Emlékszem, hogy szánkóval mentünk a templomba. Erről lehet legalább egy fél órát beszélgetni. Aztán jöhet az ünnepi menü. Káposzta. Micsoda új ötlet. Nagyon jó. Nálunk meg halászlé volt. Ezzel is legalább másfél órát el lehet tölteni. Véletlenül se kerüljön vitára a sor. Csak a felszínesség, csak a felület. Ez is egy komoly kísértés. Még egyet hadd említsek meg, az anyagiasság. Azt gondolom, hogy különösen azóta, hogy a kereskedelem felpörgött, a karácsony nagyon sokszor akörül forog, hogy mennyit költünk rá. Adok egy ajándékot valakinek, eleget költöttem rá? Ezen a rokonsági, baráti szinten ennyit kell költeni egy ajándékra? Amikor én kapok valamit, akkor annak az értéke is ugye helyén van? Az adok-kapok viszony az úgy egában van? Nagyon anyagiasak vagyunk, még karácsonykor is, vagy talán éppen karácsonykor a leginkább. Tehát itt áll előttünk sok-sok bűn, érdektelenség, hatalomvágy, gyilkosság, harag, felületesség, anyagiasság, lehetne sorolni. De hadd tegyem hozzá, hogy ezek mögött, a bűnök mögött van még valami, ami a mozgató rugója mindennek. És ez nem más, mint az Isten elleni lázadásnak a természete. Ez van bennünk. Mert elfordultunk az Istentől még nagyon-nagyon régen, és úgy akarunk élni, hogy a saját magunk urai vagyunk. Senki ne szóljon bele az életünkbe. És mióta ilyen háttal élünk az Istennek, jön belőlünk egyik bűn a másik után. Ne az egyes bűnök ellen küzdjünk. Ne ezeket tartsuk a legfőbb problémának, hanem a kiváltó okot. Mindig a kiváltó okra kell gyógyírt keresni. A probléma az, hogy erre igazából nincs emberi gyógymód. Bevilágíthat Jézus az életünkbe, hogyha csak arra világít rá, hogy mi a bűn és mi a probléma, akkor nincs okunk másra, csak az elkeseredése, hiszen nem tudjuk emberi erőből megoldani. Ugyanakkor Jézus nem csak erre világít rá. És rögtön lépjünk is át a következő pontra, Jézus rávilágít Isten szeretetére. Nagyon fontos. Sajnos az Isten szeretetével is úgy vagyunk, hogy sokszor rosszul ítéljük meg. Rosszul vonjuk le a következtetést, hogy vajon szerete minket az Isten vagy sem. Mert mi alapján akarunk mi következtetni? Az alapján, ami az életünkben van. Mennyi van a pénztárcámban? Hogy szolgál az egészségem? Hogy érzem magam a családban? Hogyha ezek éppen megfelelő módon működnek, akkor azt mondjuk, hogy az Isten éppen szeret minket. De ha nem megfelelően működnek, akkor pedig azt mondjuk, hogy hát az Isten most éppen nem szeret bennünket. Egyszer szeret, egyszer nem szeret, mint amikor tépegetjük a leveleket. Szeret, nem szeret. Az a baj, hogy ez egy rossz módszer. Ha a saját életünket vizsgálva akarjuk mindezt eldönteni, akkor tévútra jutunk. Hát vizsgáljuk meg a Biblia nagy hithőseit, akár csak Pál apostolt is. Hát róla elmondhatjuk, hogy az élete olyan volt, hogy az alapján levonhatta a következtetést, Isten mennyire szeret engem? Hát dehogy is. Pálnak az anyagi helyzete korán sem volt rózsás. Azt írja az egyik gyülekezetnek, senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Magyarul Pál nappal gyülekezetet plántált, lelki gondozott, prédikált, mindent megtett, mint apostol, és amikor lement a nap, akkor elkezdett dolgozni a két kezével. Sátrakat készített, eladta azokat, ebből teremtette elő azt, amire neki és a munkatársainak szüksége volt. Pál nem dőzsölt az anyagi javakban. Pálnak az egészségügyi állapotával is komoly problémák voltak. Ezt olvassuk, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ez a kifejezés, hogy a sátán angyala adatott a testembe, az ő fizikai betegségére utal, nevezetesen arra, hogy Pálnak valamilyen problémája lehetett a látásával. Több levelének a végén előkerül az, hogy hát nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek. Nagy betűkkel. Meg hogy ez a hitelesítő jel minden levelem végén. Ez azt jelenti, hogy hát Pál apostol valószínűleg tolba mondta a leveleit, nála fiatalabb és jószemű tanítványai azt leírták, de a végén mindig odaírta a nevét és a köszöntést a saját kezével a levelének végére. És ez a betegsége őt nagyon zavarta, és kérte az urat, hogy vegye el tőle, de Isten azt mondta, hogy nem veszem el tőled. Mit mondhatunk Pálnak a családi életéről? Nagyon egyszerű, nem volt családi élete. Persze felmenői voltak, biztos, hogy voltak, mindenkinek vannak, de felesége nem volt, gyermekei nem voltak. Neki nem volt hova úgy hazamennie, hogy most egy kicsit szeretnék itt megnyugodni. Kicsit érezni a családnak a törődését, gondoskodását, szeretetét. Ezt a fajta melegséget ő nem élhette át. Hát akkor Pált nem szerette az Isten? Pál depressziós volt. Dehogy is. Hát ő tudta csak igazán, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Ő mi alapján vonta le ezt a következtetést? Ha végigolvassuk az ő leveleit, akkor azt látjuk, hogy amikor ő az Isten szeretetéről beszél, akkor mindig Jézusról beszél. Mert amikor ő eljött erre a világra, és amiket ő tett ezen a földön, azok a bizonyítékai Isten szeretetének. Ezekre irányította a gyülekezeteknek a figyelmét, hogy nézzetek Jézusra, ha Isten szeretetét akarjátok meglátni. Nézzétek az ő életének nagy fordulópontjait. Az ő születését, ugye Isten velünk akart lenni, felvállalta még az emberi létnek a nyomorúságait is, mert szeretett bennünket. Jézus meghalt a kereszten, elszenvedte a poklok poklát, hogy akik benne hisznek, azoknak ne kelljen, mert szeret bennünket. Jézus feltámadt a halálból, és ezzel Isten az ő felmentő ítéletét sugározza felénk. Ahogyan ő feltámasztotta Krisztust a halálból, mindenki, aki benne hisz, új életre támad. Jézus felment a mennybe, és ezzel is azt üzente, hogy elkészítek számotokra valamit, amit jelenleg elképzelni sem tudtok, annyira jó lesz, mert szeretlek benneteket. Jézusban, az ő életének eseményeiben láthatjuk Isten irántunk való szeretetét. És hadd mondjam el, hogy habár valószínűleg a kereszt jelentette a legnagyobb kihívást Jézusnak, nem is valószínűleg, egészen biztos. Mégis a legnagyobb határátlépés az a karácsony volt, amikor az Isten emberré lett. Amikor a lélek, Isten lélek, emberi testet öltött magára. Amikor a dicsőséget felváltotta a szenvedésnek a vállalása. Ez volt a legnagyobb határátlépés. Sokszor a szerelmesek egymás fülébe súgják, hogy szeretlek téged. Hát a karácsony az nem egy suttogás. Karácsony az olyan, mintha Isten odaállna a fülünk mellé egy hangszóróval, és belekiabálna a fülünkbe, hogy nagyon szeretlek téged. Tehát Jézus rávilágít az Isten szeretetére. És a harmadik rávilágítás, Jézus rávilágít az új élet ajándékára. Ugye láttuk már a problémát, a bűneinket, amin önmagunktól nem tudunk segíteni. Láttuk az Isten szeretetét, ami karácsonykor kezdődött, de a Golgotán csúcsosodott ki. Isten elhozta a megoldást, és aki hisz benne, annak új élete van. És ez az új élet egy csodálatos élet. Ne úgy képzeljük el az új életet, hogy most megtérek, ugyanúgy leélem a maradék időmet, az én hátralévő évtizedeimet, ahogy egyébként is leéltem volna, aztán majd a mennyben vár rám minden, hanem úgy kell elképzelni, hogy már most megváltozik az életünk. Még nem vagyunk a mennyben, de már most megváltozik az életünk. Hát hogyan változik meg? Vegyük alapul a Máté evangéliumából felolvasott karácsonyi történetet, a napkeleti bölcseknek a történetét, és ez alapján vizsgáljunk meg négy életváltozást. Az első életváltozás az öröm. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Magyarul, ezek az emberek, akik távolról jöttek, akik nem tapasztalták még meg az Istennek a közelségét, mihelyt oda jutottak Jézushoz, a szívüket eltöltötte az öröm. És ez egy csodálatos leírása annak, amit ma is tapasztalnak a hívő emberek. Amikor először találkozunk Jézussal, amikor hitre jutunk, már akkor beköltözik ez az öröm a szívünkbe. És ahogy egyre többet tapasztalunk Jézusból, ahogy egyre közelebb kerülünk hozzá, egyre több lesz az öröm az életünkben. Nem azt mondom ezáltal, hogy a hívő embernek nincsenek nehéz időszakai. Biztos, hogy vannak. Tudom, hogy panaszkodó művészek vagyunk, el tudnánk mondani mindenki. De alapvetően megtapasztaljuk, hogy korábban szinte csak panasz volt. Nem? Most meg már ott van az öröm is. Olyan öröm, ami képes a panaszt elnyomni, mert az öröm több. Tudom, hogy sokan tudják, de hadd erősítsen meg azok számára, akik talán nem. Miért van csillag a református templomok tetején? Azért, mert a betlehemi csillagra utal. Ahogyan a betlehemi csillag jelezte Jézus jelenlétét, és ahogyan örömöt találtak azok, akik Jézussal találkoztak, úgy ma is lehet találkozni a templomban, az ige hallgatása során Jézus Krisztussal. És aki ezt átéli, annak ez az öröm beköltözik a szívébe. A következő életváltozás a hódolat. Ezt olvassuk. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Biztosak lehetünk benne, hogy ezeknek az embereknek az életében a Jézussal való találkozás előtt nagyon sok fontos dolog ott volt. Volt pénzük, tényleg volt, ezek gazdag emberek voltak, kelet megbecsült emberei. Pénzük mellett tényleg ott volt ez a megbecsülés. Biztos, hogy volt családjuk is. Sok minden volt az életükben. Egyik érték a másik mellett. De amikor ők meglátták Jézust, ezek az értékek valahogy átrendeződtek. Más sorrendiséget vettek fel, és bekúszott egy új érték az életükbe. És ez nem más, mint az Isten jelenléte. És ez az új érték odaállt az érre. És ez azért csodálatos, mert amíg Jézus nincs ott az élen, addig életünk minden értéke, noha élvezhetnénk, gyakorlatilag bálványként funkcionál. Néha örülünk neki, de legtöbbször csak szolgáljuk. Örülhetnénk például annak, hogy van pénzünk, de ehelyett sokszor úgy hajszoljuk a pénzt, hogy már mi vagyunk a szolgái. Örülhetnénk annak, hogy van megbecsültségünk, de ahelyett, hogy ennek örülnénk, inkább csak hajtjuk a szekeret, hogy még többen tiszteljenek minket. Ahelyett, hogy örülnénk a családunknak, még ott is mindent csak azért teszünk, hogy család, 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 nehogy véletlenül valamit elrontsak. Tele van félelemmel az életünk, ha nincs Jézus az első helyen. De amikor ő kerül az első helyre, és a többi úgy berendeződik mögé, akkor azok már nem bálványok. Akkor azok már Isten ajándékai, amelyeket elfogadhatunk és örülhetünk neki. Hát megtapasztalták a bölcsek mindezt, oda mentek a gyermek elé, akiben meglátták az Istent, és hódoltak előtte, leborultak és imádták őt, az imádat erre vonatkozik, hogy Istenként hódolok előtte. Nagyon sokszor rosszul használjuk ezt a szót, manapság. Az imádat nem azt jelenti, hogy nagyon szeretek valakit vagy valamit. Ez az Istennek kijáró hódolatot írja körül ez a kifejezés. A következő életváltozás az önzetlenségnek a megjelenése. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Hát nem tudom, hogy ezek konkrétan mennyit értek. Azt tudom, hogy az arany az nagyon sokba került. Hát nyilván, arannyal fizettek. Az volt a mérce. Azt is tudjuk, hogy a tömjén és a mirha szintén királyi ajándéknak számítottak. Hogy pontosan mennyit adtak ezekből, mennyi mindenről mondtak le, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy hát nem véletlenül ezeket adták. És valószínűleg nem csak mutatóba vittek valamit, hanem komolyan ki akarták fejezni, hogy mi most hódolunk az újszülött király, az Isten fia előtt. Megjelent az életükben az önzetlenség. Biztos tudtak volna mást is kezdeni ezzel a vagyonnal, nem? Mindenki tudna még mit kezdeni a vagyonával. De megnyílt a szívük. És ma is ez a tapasztalat, hogy amíg nincs Krisztusom, addig fogom a pénzt, addig minden csak nekem. De amikor megtapasztalom, hogy milyen jó ez Krisztussal együtt lenni, akkor úgy nyílik a szívünk. Most van egy 3 hónapos gyermekünk, amikor visszük fürdeni, kapcsolódik a témához, nehogy ezt higgyék a testvérek, hogy eltértem. Amikor visszük fürdeni, és még fázik, akkor így be van csukva a 2 kisökle. Amikor betesszük a meleg vízbe, és úgy kezd átmelegedni, akkor kinyílik a 2 kis tenyere. Valahogy ugyanezt éljük át, hogy amikor nincs még Krisztusunk, amikor lelki hidegségben élünk, akkor össze vagyunk szorulva. De amikor az ő melegsége eltölt bennünket, akkor kinyílik a szívünk. Meg kinyílik a pénztárcánk is. Hát ilyen az önzetlenség. Ezt egyedül Isten hozhatja el az életünkben. És negyedjére az új életnek az egyik jele az engedelmesség. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ezek az emberek még nem hallották az Isten beszélni. Kaptak tőle jelet. Értelmezték, ahogy értelmezték, egyébként jól értelmezték, és találkoztak az Úrral, de még nem beszéltek az Istennel. Itt álomban történt meg először, hogy ők isteni üzenetet hallottak. És nem voltak engedetlenek ennek az üzenetnek. Nem mondták azt, hogy hát álmodtunk egyet, hát gyakran álmodik az ember, biztos sokat vacsoráztunk. Hanem azt mondták, hogy ez egy Istentől jövő üzenet volt, és engedelmeskedünk. Nem érdekel, hogy mit gondol Heródes. Nem érdekel, hogy ezzel bajba sodorjuk magunkat, mi lesz, ha valaki észreveszi, hogy mi más úton megyünk. Engedelmeskedünk az Istennek. És ma is, ha valaki hitre jut, akkor ezt észreveszi önmagán, hogy hát engedelmeskedem az Istennek. Az Isten nem csak szeret engem, nem csak ajándékot ad, hogy jaj, de jó nekem, hanem tényleg ő az Úr, én meg az ő szolgája vagyok. És elkezdek az engedelmesség útján járni. Tehát ezek az életváltozások, amiket a Krisztusban való hit következtében mi is átélhetünk egyre jobban az öröm, a hódolat, az önzetlenség és az engedelmesség. Nem vagyunk kisangyalok. Egyikünk sem az. A lelkész sem az, bár lehet, hogy néha úgy tűnik. Amikor hitre jutunk, akkor elindul bennünk valami. De ott van bennünk még a bűn. És elindul a harc, hogy akkor az új élet, vagy a régi élet. Hadd bátorítsak azzal mindenkit, amit Isten üzeneteként adhatok át, aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el is fogja végezni Jézus Krisztus napjára. Kezdjük el az utunkat Jézussal, és vele fogjuk majd befejezni. Amen. Isten igéjére válaszul a 309. dicséretünk első, harmadik és negyedik verseit énekeljük el. Mennyei ige jelenél. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, tiéd a dicsőség és a hatalom, és mégis hoztál egy döntést, hogy lemondasz erről a dicsőségről és hatalomról egy időre, elrejted mindezeket, emberi testet veszel fel, emberré leszel konkrétan, végigjárod a szenvedések útját, és megszerzed számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, hogy ennek a te nagy utazásodnak az első állomásáról olvashattunk ma délelőtt. Köszönjük, hogy a te világosságod beragyoghatja nem csak az értelmünket, de a szívünket is. Nagyon szeretnénk, Urunk, ha tudnál beszélni velünk ezeken az igéken keresztül. Ha képesek lennénk a bűneinket immár nem takargatni, hanem fájdalommal ugyan, de eléd tárni azokat, és kérni, hogy te légy a mi életünk problémáinak a gyógyítója. Köszönjük, Urunk, hogy a te eljöveteledben ott fénylik az Isten irántunk való szeretete. Köszönjük, hogy ott van benne az új életnek a csírája. Köszönjük, hogy mindenre már mi magunk is igent mondhatunk, olyan jó veled járni új életben, és olyan jó tudni, hogy egyszer majd ez ki fog teljesedni a mennyben, mindazoknak az életében, akik őszintén ragaszkodnak hozzád. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk benned való hitet, erősítsd meg bennünk ezt a hitet, és kérünk, hogy a mi ünneplésünket a te jelenléted tegye ünnepivé. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetések sorát egy szolgálattal fogjuk megkezdeni. Az istentisztelet elején már hallottuk az énekkart, most abban az örömben lehet részünk, hogy újra hallani fogjuk őket.